Estig csak felhők zavarhatják a napsütést, majd egyre több gomoly felhő képződik. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra is számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős, zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez az újra töltve a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora.
A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az újra töltve című magazin műsor 11. részének rövidített változatát hallják, amiben ezúttal a magyar labdarúgás egy addig példátlan döntéshez kalauzoljuk Önöket. Bemutatjuk a Ferencváros kizárásának történetét eddig még nem hallott nézőpontból. A hosszabb változat meghallgatható a Nemzeti Sport Radio Spotify csatornáján. Tartsanak velünk! A Ferencváros a 2000-es évek elején a hagyományaihoz hűen a magyar futball egyik legerősebb klubja volt, de a sportágat körülvevő gazdasági környezetben a helyzete fokozatosan romlott. A költségek tartósan meghaladták a bevételeket, miközben a szponzori pénzek csökkentek, ezért a klub akkori vezetése a stadion és a környező területek fejlesztésében látta a pénzügyi stabilitás kulcsát. Ám a remélt beruházás mögött hiába jelent meg befektetői csoport, a projekt elhúzódott és nem hozott gyors megoldást. A klub tartozásai egyre nyomasztóbbá váltak, ugyanakkor az UEFA által bevezetett klublicencrendszer szigorú pénzügyi feltételeket írt elő az élvonal belinduláshoz. A 2006-os licenceljárás során a Ferencváros pénzügyi dokumentáció és befektetői háttere viták tárgya lett. A döntési folyamat számos fordulatot hozott, a licenszagaként elhíresült ügyben az MLS végül úgy határozott, a zöldfehérek nem indulhatnak az NB1-ben. Ez pillanatok alatt a magyar futball egyik legnagyobb botrányává vált, a Ferencváros több mint 100 év után először a másodosztályban kezdte meg a bajnok idényt. Az FTC számüzetés az NB2-ben nem csak a klub, hanem egy korszak lenyomata is. Miközben a szurkolók igazságtalanságról beszéltek, a klubvezetői jogi csatákat indítottak, a bíróságok pedig később kimondták, az eljárás több ponton szabálysértett. A magyar futballban a pénzügyi káosz, a hatalmi harcok és a jogi viták szinte fontosabbá váltak, mint a futballpályán történtek. 2006. május 10-e. Miközben még javában zajlott az NB1-es bajnokság 2005-2006-os kiírása, a Magyar Labdarúgó Szövetség elsőfokú licencadó testülete 4 élvonalbeli klubnak, közt a Ferencvárosnak nem adott rajtengedélyt a következő idényre. A Hírt a Nemzeti Sport másnapi száma így tálalta. A felolvasó Tóth Béla.
A Magyar Labdarúgó Szövetség elsőfokú licencadó testülete szerdán tanácskozott, és a 20 beérkező kérelemből 4-et elutasított. A Budapest Honvéd, a Ferencváros, a Sopron és a Reac licencét nem fogadták el a döntéshozók. A legnagyobb bajban a Ferencváros lehet, amelynek sok adóssága van. Talán ezzel magyarázható a zöldfehérek elöljárójának szűkszavúsága. Megkaptuk az elsőfokú licencadó testület elutasító határozatát, mondta Tepsi Csignác, a Ferencváros igazgatója. Természetesen ezt meg kell tárgyalnia az igazgató tanácsnak, de egyértelmű, hogy élünk a fellebbezési jogunkkal.
A szurkolók akkoriban legfeljebb csak pletykákból értesülhettek arról, hogy a csapat házatáján pénzügyi problémák vannak. A játékosok körében azonban ez egyre több nehézséget okozott. Ebben a helyzetben Lipcsei Péternek csapatkapitányként amellett, hogy a vezetőséggel tartotta a kapcsolatot, az öltözőben is empatikusnak kellett lennie.
Hát igen, ugye az folytatódott, hogy ugye nagyon nagy anyagi problémák voltak, hiszen 8 hónapig nem kaptunk fizetést, és ugye én voltam a csapatkapitány, engem választottak mindig a játékosok, és ebből a szempontból azért volt rossz, hogy ugye nekem kettős dolgot kellett, tehát a vezetők felé is meg kellett felelnem, ugyebár, és nyilván egyértelmű a játékosok felé is. Nyilván volt olyan játékos, akinek például 1000 forintja nem volt, tehát nem tudott reggelizni, nem tudott ebédelni, és ugyebár hétről hétre nekik mindig teljesíteni kellett. Ez nagyon nagy nehézség volt, ugye ezt a szurkolók nem tudták, hiszen azért ők csak azt látták, hogy hétvégén van egy mérkőzés, ki kell jönni és próbáljunk nyerni. Hát és ez sajnos ugye odáig fajult, hogy Gere Imre bácsi lett az edzőnk, és ugyebár szinte elmentünk haknizni, valami kis pénzért kapott a klub valami pénzt, és akkor abból osztogattak nekünk ilyen 8-10 000 forintokat, tehát az a három év az nem nézett ki valami jól.
2006. június 1-e. Az MLS felleviteli licencadó testülete valamennyi klubnak megadta az engedélyt a részvételre az NB1 2006-2007-es idényére. A Ferencváros azonban a Honvéddel együtt csak feltételes licencet kapott. Az öltfehéreknek folyamatos beszámolási kötelezettségük volt az Üllői úti ingatlan éppen aktuális pályázatának alakulásáról, illetve a pénzügyi helyzetükről. Mielőtt még jobban belebonyolódunk a rendkívül szövevényes történetbe, érdemes tisztába tenni, hogyan is zajlik a licenc kiadásának folyamata. Ebben a korábban az MLS főtitkáraként is dolgozó Elbert Gábor volt a segítségünkre.
Hogy a világ sportja nem csak a futball, de elsősorban a futball és a többi sportág leginkább a labdarúgásról, meg az ottani szabályozókról veszi a mintát, hiszen az mozgatja meg a legtöbb embert, meg a legtöbb pénzt. Ez egy folyamat, tehát hogy a szezon második felében már a klubok készülnek arra, hogy beadják a licenszet. Másodosztályban ez nagyon izgalmas, hogy beadnak első osztályú, de hogy mondjuk a négy közé bejut másodosztályú klub, akkor akár a nemzetközi licenszet is kérheti. Ha nem kéri és nem kapja meg, akkor ha megnyeri a kupát, sem tud nemzetközi kupában indulni. Ennek vannak nyilván infrastrukturális feltételei, vannak sportszakmai feltételei, és vannak gazdasági feltételei. Ez egy új embernek, aki nem ért hozzá, nagyon bonyolult, de ma már a klubok úgy vannak összerakva, hogy mindenhol vannak olyan szakemberek, akik ezt évről évre megcsinálják, nekik pedig ez gyakorlatilag egy kész dokumentumtár, amit mindig a változó szabályok szerint egy kicsit frissíteni kell, meg nyilván az aktuális infrastruktúrás feltételeket, az aktuális számokat pénzügyben be kell írni, tehát ez nem ördöngösség akkor, hogyha egy klub ebben már gyakorlott.
2006. június 2-a. A 2005-2006-os kiírás utolsó fordulójában a Ferencváros Sopronban vendégeskedett. A mérkőzés 14. percében a Fradi Alexander Bejevszki góljával vezetés szerzett, amit a soproni Bagoly Gábor a 88. percben kiegyenlített, így a találkozó 1-1 és döntetlennel végződött, a zöldfehérek pedig a 6. helyen zárták a bajnokságot. Ekkor még senki sem sejthette, hogy a Fradi legközelebb több mint 3 év múlva, 2009. augusztus 1-én játszott ismét NB1-es mérkőzést. A Sopron elleni bajnokink Kemenes Szabolcs állt a zöldfehérek kapujában, s elmondása szerint meg sem fordult a fejükben, hogy egy ideig ez volt a csapat utolsó javonabeli találkozója.
Figyelj, nekünk nem volt kétségünk afelől, hogy maradunk NB1-esek. Tehát főleg gondolj bele, tele voltunk fiatallal, ott voltam én is, végre végigvéthettem egy fél évet, és tisztán emlékszem az egész történetre, hogy pár nappal, azt hiszem a szombaton vagy pénteken talán mi kezdtük volna bajnokságot, nem emlékszem egész pontosan, és azt hiszem szerda este egy esti híradóban értesültem arról, hogy a Fradit kizárták. Tehát, hogy ennyire közel voltunk már az új szezon kezdetén, ez tényleg pár nap volt hátra, hogy kezdődjön a szezon. Tehát mi az egész felkészülést úgy csináltuk végig, hogy persze, megyünk NB1, megyünk tovább, klubnak vannak nehézségei, majd megoldják. Tehát, hogy bennünk a legkisebb kételj nem volt afelől, hogy ne lennénk NB1-esek a következő szezonban, és mondom, az egész felkészülést így csináltuk végig, és akkor 2 vagy 3 nappal az első meccs előtt ilyen bombaként robbant a hír, hogy hát nem leszünk NB1-esek. Az kemény volt, igen.
2006. július 13-a. Bizonytalanná vált, hogy indulhat az NB1 2006-2007-es idényében a Ferencváros és a Vác, mintha megérkezett az MLS-be a másodfokú licencadó bizottság legutóbbi ülésének hivatalos határozata. A váciak nem kaptak rajtengedélyt, a ferencvárosiak feltételes licencét pedig visszavonták, mert nem teljesítették maradéktalanul a június 1-én megszabott feltételeket. Váratlan fordulat azután, hogy a bajnokság néhány nappal korábbi sorsolásánál Kisteleki István, az MLS elnöke még úgy nyilatkozott a Nemzeti Sportnak. A Fradi NB1-es indulás elől minden akadály elhárult. Kisteleki István nyilatkozatát Katona László felolvasásában hallják.
Szerda délelőtt a sorsolást megelőzően látva a Ferencváros hiánypótlására vonatkozó iratait, amelyet az MLS felelőbbviteli bizottságához juttatott el, azt tapasztaltam, hogy a klub 100%-ig eleget tett a bizottság kérésének. Elhárult az akadály a Ferencváros indulása elől, ezért jelentettem be a sorsolást megelőzően, hogy a zöldfehérek is szerepelhetnek az élvonalbeli bajnokságban. Megtörtént a sorsolás, ám a kizárólag szakmai és gazdasági emberekből álló licenszadó bizottság megvizsgálta a Ferencváros helyzetét, írásba foglalta a kifogásait, ezeket közölte a szövetséggel, s eszerint visszaveszi a klubtól a számára korábban feltételesen megadott indulási engedélyt.
2006. július 17-e. Az idősürgetett, így nem kellett sokat várni az újabb döntésre. 4 nappal később a másodfokú licencadó bizottság összeült, és megadta az engedélyt az élvonalbeli indulásra a Fradinak. Tette mindezt a testület elnökének, Kamarás Istvánnak a tudta nélkül. A korabeli beszámolók alapján a hétfős bizottságból 5 voltak jelen, de ez is elég volt a titkos szavazáshoz, s végül 3-2 arányban az a döntés született, a Fradinál minden rendben van, indulhat az NB1-ben. Úgy tűnt tehát, hogy nyugvó pontra került az ügy, ám 2 nap múlva újabb fordulat következett. Az MLS elnöksége rendkívüli ülésén úgy döntött, hatályon kívül helyezi a fellebbviteli licencadó bizottság döntését, és a testület tagjait Kamarás István elnök kivételével visszahívja. Az elnökség elrendelt egy új másodfokú licenceljárást. Kisteleki István MLS elnök a Nemzeti Sportban nyilatkozott a történtekről. A párbeszédet narrált formában mutatjuk be önöknek, a kérdező szerepében Tóth Béla, Kisteleki István válaszait Nyágúj Gergely olvassa fel.
Elnök úr, el tudja képzelni, hogy a spanyol vagy mondjuk a moldovai bajnokság rajtja előtt 1 héttel a csapatoknak, a szurkolóknak fogalmuk sincs arról, kik vesznek részt az első osztályban? Már megbocsásson, de ilyen zűrzavar talán még sosem volt a sportágban, felelős pedig nincs. egyik bizottság jön a másik után, kiigazodni lehetetlenség.
Pedig van felelős. Én. Minden felelősséget magamra vállalok, még azt is, amit nem kellene. Én irányítom a szövetséget, így kötelességem azonosulni minden döntésével, s persze minden hibájával is. Mert például az a hétfői licencadó bizottság ülés kapitális hiba volt. Nem az, hogy összeült, arról magam is tudtam, hanem az, ami ott történt.
Mi lesz a Ferencvárossal? Mert azt ön sem gondolhatja komolyan, hogy a pénztelen, egyik napról a másikra élő magyar futballban van 15 tőkerős csapat, és csak épp a Fradival akad gond.
Nem tudom, hogy fogalmazzak, hogy mindenki megértse, a licencadó bizottság normális körülmények között az UEFA előírásai szerint dönt. Mi, és ezt nyugodt szívvel kijelenthetem, így is megpróbáltuk a lehető legalacsonyabbra tenni a lécet, ám a Ferencváros a jelek szerint még ennek a minimumnak sem tud megfelelni. Az UEFA szeptemberben mind az 52 tagállam dossziéját átnézi, ellenőrzi a licenceket, és az EB rendezését folytatott harc finisében egyszerűen nem lenne értelme szembefordulni az Európai Szövetséggel. Szerda reggel találkoztam Ináncsi Miklóssal, az FTC elnökével, s elmondtam neki. Ha a csapat mégis licencet kapna, az idény közben csődbe menne, az MB3-ig kellene száműzni. Ez a szabály. Ennél már az is jobb, ha most az MB2-be kerülnek. De erről majd az új másodfokú licenceljárás dönt.
2006. július 21-e. Megalakult az MLS új fellevviteli licencadó bizottsága. A névsort nem hozták nyilvánosságra, ám az kiderült, hogy a korábbi testület elnöke, Kamarás István nincs a tagok között, ő ugyanis írásba jelentette be lemondását. 2006. július 25-e. Az MLS fellevviteli licencadó bizottsága úgy határozott, hogy a Vác megkapja az élvonalbeli bajnokságban való induláshoz szükséges licencet, a Ferencváros azonban nem. A végleges döntésről a csapat az aznapi edzés követően az öltözőben értesült. Lipcsei Péter csapatkapitány magazinunknak felidézte a történteket.
Már vége volt az edzésnek, amikor bejöttünk és hallottuk, viszont nyilván ezt az ember még ott jelen pillanatban nem tudta fölfogni. Tehát mindig, hogy játékosok egymás mellett ültünk az öltözőbe, és akkor, hogy mi lesz, beszélgettünk, nem tudtuk elképzelni, hogy ez előfordulhatott, és akkor utána ezzel szembesülni kellett, hogy ez sajnos ez már tény, és a másodosztályba kell folytatnunk. Nehéz volt, természetesen úgy mentünk neki mindig ennek az egy évnek, hogy rögtön az első évben már vissza kell jutnunk, és hát amit az előbb elmeséltem, hogy elmondtam, ezek a különböző okok miatt nagyon nehéz volt, hiszen mondom, volt olyan játékos, akinek tényleg nagyon anyagi gondjai voltak, természetesen nem is tudott a csapat vagy a vezetőség igazolni, hiszen nem volt pénz is olyan játékosokat odahozni, akik a megfelelő lettek volna, nyilván, mert az mind pénzbe került. Nagyon nehéz volt az első év elkezdeni, nyilván, hogy amikor elkezdtük is, amit mondtam, hogy a Jászapáti első mérkőzésen telt ház volt, mindenkit nagyon motivált az, hogy rögtön az első évben nekünk föl kell jutni, föl kell kerülni, de viszont nyilván sajnos ez nem sikerült.
Talán majd egyszer minden ugyanúgy lesz, mint amikor még régenként játszottunk, és nem számított, hogy ami nem öl meg, az fájni fog.
A döntés másnapján a Nemzeti Sport ezzel a címmel jelent meg. Ferencváros, kizárva. Tepsi Csignác alaphasábjai reagált a döntésre. Tóth Béla felolvasásában hallják a nyilatkozatot.
Ez az a hír, amit nem szeretnék kommentálni. A logika és az észérvek most messze kerültek tőlem. A fájdalom és a kétségbeesés viszont olyasmit mondatna velem, amit később megbánnék. Úgyhogy inkább magamban tartom a véleményem.
A csapatot irányító vezetőedző Gelle Imre lesújtva, gyászhangulatban nyilatkozott a Kossuth Rádiónak.
Nem véletlen látja rajtam a fekete ruhát, a nyakkendőt levettem, úgyhogy ma én gyászolom azt a csapatomat, amelyiket igazából feltámasztottuk, és mégis megalázták. Úgy gondolom, hogy valakinek ezzel el kell számolni mindenféleképpen, hiszen ez az együttes talán mondhatom azt, hogy a legjobban odafigyel a média, és legtöbb szurkolója van. Na most ezeket az embereket semmi körülmények között nem szabad becsapni. Mi igyekeztünk mindig mindenkor a saját gyengeségünket is elmondani nekik. Hálásak voltak ők erre, vevők voltak erre. A felkészülésünk úgy sikerült, hogy bizony reménykedtünk arra, hogy nagyon jó rajtot veszünk. Ezt elvették tőlünk, úgyhogy mi nem kiestünk, minket kizártak.
Becsapottnak érzi magát a játékosokkal együtt?
Természetesen rendkívül csalódott vagyok, becsapottnak érzem magam, és nagyon-nagyon nehezményezem azt, hogy olyan döntést hoztak, ami a sportszakmától teljesen idegen.
Leandrót, a fradi brazil származású futballistát is meglepték a fejlemények, igaz, őt ekkoriban már közvetlenül nem érintették a történtek, hiszen néhány héttel korábban a Debrecenhez igazolt.
Nagyon meglepődtem, amúgy még azért volt ott pont a Vukmir ott játszott, még ő is a Fradiba együtt játszottunk korábban, és akkor így beszélt, hogy ezt nem is tudtunk elhinni. Az ember nyilván mondtak, hogy van a probléma, de az ember általában mindig megoldottak ezeket a szezon kezdetére, és nem tudom, szerintem valamelyik meccset játszottunk talán külföldön, vagy itt volt egy meccs, akkor még nem játszottam Debrecenbe, és akkor körülbelül akkor szerintem pont a szezon egy hét kezdet előtt akkor volt az a kizárás, hogy valami ilyesmi volt.
A döntés érthető okokból sokkolta a ferencvárosi szurkolókat, akik elérkezettnek látták az időt a cselekvésre, s kora délután a csapat Üllői úti székházánál gyülekeztek. A klub székházánál a Ferencvárosi Szurkolók Szövetsége részéről Magyar Balázs mondott beszédet. Szavaiból egyértelműen kiderült, hogy a drukkerek és a klub vezetőségek között egyre ellenségesebb a viszony. Az FSS 3 pontból álló kiáltványt tett közzé, amely így szólt. Narrátor Regős László Pál.
1. A Ferencvárosi Tornaklub egésze, ezen belül különösen a labdarúgó szakosztály válságban van. 2. Az FTC-t a klub korábbi és jelenlegi vezetői juttatták ide. Őket terheli a felelősség, szinte kizárólagosan. 3. Lássuk tisztán, amennyiben mégis az NB1-ben kezdjük meg az új szezont, az semmit sem változtat a helyzeten és a klub vezetőinek felelősségén.
A bejelentés után sajtótájékoztatót tartott a Ferencváros, amelyen Ináncsi Miklós klubának is jelen volt, az ftc.hu beszámolója szerint többek között ezt mondta. A szöveget Szegő Tibor idézi önöknek.
Május 31-én megkaptuk a licencet, és ennek szellemében kezdtünk el készülni a következő idényre. Így kötöttük meg a szerződéseket, így tárgyaltunk az érintettekkel, ezért ért hideg zuhanyként bennünket a kizárás. Az biztos, hogy nem hagyjuk annyiban az ügyet. Minden létező fórumon megtámadjuk a döntést.
A Ferencváros esetében a hírek legalább 350 millió forintos tartozásról szóltak, amit egyébként a zöldfehérek soha nem is tagadtak, inkább azt sérelmezték, hogy rajtuk kívül még bőven akadt klub az élvonalban, amely hasonló gondokkal küzd. A szabályok szerint egyébként több más szempont mellett a licencadó bizottságnak három fontos részletet kellett megvizsgálnia. Szükség volt az auditáló pénzügyi kimutatására, nem állhattak fenn az átigazolások után lejárt kötelezettségek, és nem lettek az alkalmazottakkal szemben lejárt tartozások. A másodfokon döntő testület tagjai ekkor még névtelenségbe burkolóztak, az MLS 7 pecsétes titokként őrizte a testület névsorát. A Fantom Bizottság egy tagja, Lackó János azonban vállalta a nyilvánosságot, és az M1 Napkelte című műsorában nyilatkozva igyekezett elmagyarázni, hogyan született meg a nagy indulatokat kiváltó döntés a Ferencváros kizárásáról.
Ez úgy indult, hogy ez egy kis rövid bizottsági ülés lesz, hisz anyagok voltak előtte, egy bizonyos technikai részt át kell lépni, hisz a bizottság rosszul, jogilag ugye rosszul döntöttek, nem a licenc szabályzatnak megfelelően, és ezért ezt fölül kell vizsgálni, és helyre rakni ezt a döntést. Arra a része mentünk rá, a három része, amely kifogásodnak mégpedig ugye, hogy az auditot a Ferencváros nem kapta meg első menetbe, tartozása volt játékossal szemben, és a harmadik pedig pozitív saját tőke hiánya.
2006. augusztus 12-e. A Ferencváros története első NB2-es meccsét játszotta az Üllői úton a Jászapáti csapata ellen, a találkozót a Fradi Lackó Zsolt 83. percben szerzett góljával 1-0-ra megnyerte. Kemenes Szabolcs, a zöldfehérek kapusa magazinunknak felidézte azt a mérkőzést, illetve arra is kíváncsiak voltunk, milyen volt az NB2-ben szerepelni.
Figyelj, az egészen elképesztő szürreális élmény volt. Tehát már a bemelegítésnél 10-valahány ezeren voltak a stadionban, és emlékszem, tiszta 1-0-ra nyertük Lackó Zsolti fejesére, ez a 83. perc valami ilyes, tehát egy nyögvenyelős meccs volt nagyon. Csontelt ház volt az Üllőjén az első NB2-es meccsünkön, azt gondolom mondanom se kell, hogy milyen élmény volt ott 19 évesen.
A történtek után az anyagilag nehéz helyzetben lévő játékosok közül többen is úgy döntöttek, elhagyják a klubot. Lipcsei Péter is kapott ajánlatot, ám számára egyértelmű volt, hogy marad a zöldfehéreknél, ugyanakkor megérti azokat, akik az anyagi biztonságuk érdekében a távozás mellett döntöttek.
Nagyon nehéz volt, mert engem is kerestek csapatok, és nyilván egyértelmű, én mondtam, hogy nem szeretném elhagyni a süllyedőhajót. Ugye szokták mondani, hogy a kapitány hagyja el utoljára a süllyedőhajót, én ezt így tettem, de nyilván azok a játékosok, akiknek anyagi problémáik voltak, és hogy el kellett mennie, azokat is meg lehet érteni.
2006. szeptember 5-e. Első fokon nem jogerősen megsemmisítette a labdarúgó szövetség határozatát és a felleviteli licencadó testület döntését a Ferencvárossal kapcsolatban a fővárosi bíróság. A bíróság a felperes FTC ZRT keresetét egyebekben elutasította, azaz nem állapította meg, hogy az eredeti döntés értelmében a Ferencváros rendelkezik a licencjoggal. A tárgyalás után a klubjogi képviselője dr. Petró László annyit mondott, ha ez az ítélet válik jogerőssé, visszaáll a május 31-i állapot, azaz a Fradinak érvényes klublicence lesz. Az ügyvéd elvben azt sem tartotta elképzelhetetlennek, hogy a Ferencváros menet közben kapcsolódjon be az NB1 küzdelem sorozatába. Jogerős pernyerés, ám megegyezés hiány az FTC ZRT a kizárás miatt kártérítési pert akaszthat az MLS nyakába, miután a klubot 100 millió forintnál nagyobb vagyoni hátrány érte. A Magyar Labdarúgó Szövetség fellebbezett. 2006. november 24-e. Feljelentést tesz a Ferencváros. Ezzel a főcímmel jelent meg a Nemzeti Sport aznapi száma. Az írásból kiderült, hogy ismeretlen tettes ellen tesz feljelentést az FTC és a futballszakosztályt működtető ZRT a 2006. január 31-e előtti időszak bizonyos, jogszerűtlennek tartott döntései kapcsán. A pénzügyi és jogi átvilágítás során ugyanis felvetődött, hogy döntően a rossz határozatok miatt jutott szinte kilátástalan helyzetbe a futballcsapat és a klub. Az ezzel kapcsolatos sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az FTC vezetőségének nem célja boszorkányüldözés, de szükségesnek tartja a múlt megfelelő lezárását. Ehhez pedig nélkülözhetetlen, hogy kiderüljön ki és miben hibázott, és hogyha volt ilyen, akkor az jár-e jogi következményekkel. A feljelentésben hanyag és hűtlen kezelés, valamint a számvitelrendjének megsértése szerepel. 2006. december 7-e. Pert nyert a Ferencváros a Magyar Labdarúgó Szövetség ellen, miután a fővárosi ítélőtábla jóváhagyta az első fokon hozott ítéletet, s megállapította, a licenceljárás szabályainak megsértésével zárta ki a szövetség az FTC-t az élvonalból. Ezzel még nem zárult le az ügy. A klub ugyanis kártérítési igénnyel élhet a szövetséggel szemben. 2007. július 3-a. A legfelsőbb bíróság helyben hagyta a fővárosi ítélőtábla döntését, amelyet a klub licencügyében hozott. 2008. február 26-a. Az FTC pártolói egyesülete keresetet nyújtott be a fővárosi bírósághoz azért, hogy megtudhassa, kik alkották azt a licencadó testületet, amelynek döntése nyomán 2006 nyarán kizárták az FTC-t a labdarúgó NB1-ből. 2008. április 7-e. Első fokon pert vesztett az MLS az FTC pártolói egyesületével szemben, azaz kiderült, a szövetségnek nyilvánosságra kell hozni a Ferencváros licencét visszavonó fellebbviteli licencadó testület tagjainak nevét. 2008. szeptember 16-a. A fővárosi ítélőtábla helyben hagyta a fővárosi bíróság döntését, miszerint az MLS egyéb közfeladatokat ellátó szernek minősül, ebből kifolyólag az ilyen feladatot ellátó testület adatai közérdekből nyilvánosak, így nyilvánosságra kell hozni a Ferencváros licencét visszavonó fellebbviteli licencadó testület tagjainak nevét. 2008. november 5-e. Az MLS elküldte az FTC pártolói egyesületnek a fellebbviteli licencadó testület tagjainak névsorát. Albert Gábor MLS főtitkár egyúttal emlékeztetett rá, a bíróság fontosnak tartotta rögzíteni azt, hogy a nyilvánosságra hozatalról szóló ítélete semmilyen módon nem jelent állásfoglalást abban a kérdésben, hogy a Ferencváros kizárása jogszerű volt-e vagy sem, miként abban a kérdésben sem jelent állásfoglalást, hogy a sportszervezet megfelelte a licencadás feltételeinek. Az MLS által a kezdetektől titokként kezelt névsortál több mint két év után vált nyilvánossá, azóta pontosan tudjuk, kik voltak a Ferencváros kizárásáról döntő bizottság tagjai. A listát Tóth Vila ismerteti önökkel.
Bárányos László, a Pest megyei labdarúgó szövetség felügyelő bizottságának tagja. Horváth József, a Baranya megyei labdarúgó szövetség elnökségének tagja, a Kispályás női teremlabdarúgó bizottság elnöke. Lackó János, a Budapesti amatőr box szövetség elnöke. Pálfai Szilárd, a Győr-Moson-Sopron megyei labdarúgó szövetség fegyelmi bizottságának tagja. Pere József, a Fejér megyei labdarúgó szövetség fellebbviteli bizottságának tagja. Riklik Anett, az MLS Egi bizottságában dolgozó sportvezető. Szendrő Dénes, a Pest megyei labdarúgó szövetség felügyelő bizottságának elnöke.
Albert Gábortól azt kérdeztük, a licencügy szerinte milyen hatással volt a magyar labdarúgásra, s azon belül is elsősorban a Ferencvárosra.
Nyilvánvalóan mind a fradi, mind a magyar NB1-es labdarúgás történetében ez egy rossz vagy fekete betűkkel írandó történet. Azt gondolom, hogy egyébként ahhoz, hogy a fradinál utána törekedjenek a profib vezetésre, ahhoz viszont ez hozzájárult.
Magazinunk természetesen megkereste Kisteleki Istvánt, aki 2006-ban a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke volt, ám nem kíván nyilatkozni. 2022 őszén a Sportál TV-nek adott interjújában viszont Kecskés Istvánnak elmondta, mostani fejjel miként értékeli a Ferencváros kizárását.
Ha nagyon-nagyon meg akarnám ezt ideologizálni, akkor azt mondom, hogy segítettünk ebbe a fradinak, de nem volt jó, és nem is biztos, hogy újra megcsinálom. Ezt többször elmondtam már, hogy azért ez valószínű, hogy nem húznám meg. Bár meg rám nem jellemző az, hogy ilyen jellegű kompromisszumokat kössek, hiszen abszolút nyitottak voltunk a Ferencvárosra szemben, hogy mit kell ahhoz, hogy licenszet kapjon. Nem tudták teljesíteni, és akkor nem tudtunk mit csinálni, akkor ez lett a vége.
Gyiri Zoltántól, a Ferencváros ügyvezető alelnökétől azt is megkérdeztük, a futballcsapat 2006-os kizárása az NB1-ben a jelenlegi vezetőség szemében hol helyezkedik el a klub történelmében.
Mindenképpen a fekete részem, vagy a fekete foltoknál, hiszen még egyszer szeretném elmondani, és azért is már reagáltam erre, és azért is készültem föl, és nem kútfejből mondom, hanem azt képzelj el, hogy őről hoznak egy döntést. Egy szervezet, kizárják valahonnan. Majd ő elmegy az igazáért, és a Magyar Bíróság első, másod, harmad, mindegyik, hogy is mondjam, fokán, hogy így mondjam, magának ad igazat, hogy jogtalan volt. Hát hogy érezné? Hogy érezné? Soha nem felejteni. És ráadásul nem helyezik vissza. Tehát azt mondják, hogy oké, jogtalanul zártak ki, tehát jogtalanul zárták ki önt, jogtalanul tiltottak meg valamit, de nem kaphatja vissza. Hát ez hogy érezné? Soha el nem múló. Én akkor szurkolóként éltem ezt át, és az mindig is egy olyan, egy igazi fadi szurkoló mai napig tudja, hogy ki volt az MNSZ elnöke akkor, ki volt akkor a sportértfelelős, ki volt akkor a miniszterelnök, kik vezették akkor az országot, akik hagyták, és asszisztáltak ahhoz, kik voltak az MNSZ elnökségi tagjai, akik asszisztáltak és hagyták, hogy a Ferencvárost akkor jogtalanul kizárják. Azt objektíven elismerem, hogy a Ferencváros akkor egy ingományos és nehéz anyagi helyzetben lévő, financiálisan megroppant állapotban volt. De abban az indokkal, amivel a Ferencvárost kizárták, hiszen indokolatlan volt és jogszerűtlen, kizárhatták volna a másik, az összes többi csapatot is szinte.
20 év elteltével erősebbé tette a Ferencvárost a kizárás?
Mindenképpen. Hogyne, azért mondom, az a jelmondat azóta, megjártuk a poklót és magunkkal is hoztuk.
A Ferencváros 2006-os kizárása nem csak egy klub történetének drámai fejezete volt, hanem a magyar futball egészének tükrévé vált. A döntés három idényre kiszorította az ország egyik legnagyobb hagyományú csapatát az élvonalból, és arra kényszerítette a klubot, hogy sportban, gazdálkodásban és szervezetben is új alapokra helyezze működését. A Fradi végül visszatért, a történet nyoma viszont máig ott maradt a magyar labdarúgás emlékezetében. A botrány azonban nem csak a klub pénzügyi válságáról szólt. Legalább ennyire meghatározta a Ferencváros és a Magyar Labdarúgó Szövetség közötti éles konfliktus, valamint az a sokszor zavaros döntéssorozat, amely a licenceljárás kísérte. A határozatok felülírása, bizottságok felosztása, majd új testületek döntései olyan helyzetet teremtettek, amelyben a szabályok alkalmazása és a döntéshozatal következetessége is vitatárgyává vált. A vita arról, hogy a döntés mennyire volt elkerülhetetlen és mennyire volt a rendszer erő demonstrációja, valószínűleg még sokáig felszínen marad. Az azonban ma már alig ha kérdéses, hogy 2006 nyara korszak határ volt a magyar futballban. Akkor vált nyilvánvalóvá, hogy a pályán elért eredmények önmagukban nem elegendőek. Egy klub sorsát ugyanúgy befolyásolják a gazdasági döntések, a szövetségi szabályok és az intézményi viszonyok. És talán éppen azért maradt ennyire emlékezetes ez az